Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. A megkezdett 25. Zsoltárunknak második, harmadik és negyedik versét. Második verse így kezdődik. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünknek hozzánk szóló szent igéjét, úgy, amint írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 40. részben, a 12. verstől a 31. versig bezárólag. Hosszabb ige szakaszról lévén szó, foglalj el helyét a gyülekezet. Kimérte meg markával a tengervizét, kimérte meg araszttal az eget, kimérte meg vékával a földporát, kitette mérlegre a hegyeket, és mérleg serpenyőbe a halmokat. Ki irányította az Úr lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta, kivel tanácskozott, kivilágosította fel őt, ki tanította meg a helyes eljárásra, ki tanította tudományra, és ki oktatta értelmes cselekvésre. A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérleg serpenyőn. A szigetek egy homokszemnek számítanak. A Libánon fája nem elég a tűzre, állata nem elég az égő áldozathoz. A népek mind semmik előtte, puszta semmiségnek tartja őket. Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ezüst láncot forraszt hozzá. Aki szegény ilyen áldozathozatalra, nem porhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, mely nem inog. Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el nektek, régtől fogva nem magyarázták meg a föld alapozását. Az, aki ott trónol a föld pereme fölött, melynek lakói csak sáskáknak tűnnek, az eget fátyolként teríti ki, kifeszíti, mint lakósátrat. Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj és kiszáradnak. Elragadja őket, mint szélvész a polyvát. Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérnétek össze, mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat, olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtaknak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Istenünk, tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, csak alázatos szívvel leborulni tudunk előtted, ha igéddel arra figyelmeztetsz bennünket, hogy minden te tőled van. A teremtett világban körülöttünk, mindennek te vagy az Ura, te vagy az Istene, az Alkotója, te adod az életet és te veszed el, olyan fenséges és hatalmas vagy. És mi mindannyian kis korszemek vagyunk csak előtted. Mégis, Urunk, drága számunkra ez a tudás, mert tudjuk, hogy szeretetteddel közeledsz felénk. Drága számunkra az a tudás, hogy bár elfújhatnál bennünket haragvó szereddel, mégis te jössz közel hozzánk. Ezért összetört szívvel, és neked köszönve adunk hálát kegyelmed gazdagságáért. Köszönjük, hogy te, aki olyan hatalmas vagy, így jössz hozzánk, egyszerűen, emberré válva, igét adva, meg nem köszönhetjük ezt eléggé. Áldunk téged, örökké való Istenünk, hogy Jézus Krisztusban közénk jöttél, és köszönjük, hogy lelked által te vagy az, aki szólongat bennünket most is. Elhívtál otthonainkból, igét készítettél, és van szabad hozzánk, hogy megújuljunk, megerősödjünk te általad. Így kérünk ezért együtt most is, ne bűneinkre tekints, hanem Jézus Krisztus váltságművére, a te drága fiadra, akiben te jöttél el közénk, és szólj hozzánk, hogy ne maradjon éhes a mi szívünk. Jézus nevében kérünk együtt. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésére készülve énekeljük most a 274. dicséretünknek első versét. Ez alatt a gyermekek elmehetnek a gyermekisten tisztelet foglalkozásokra. A 274. dicséretünk első verse így kezdődik. Ki Istenének átad minden, bizalmát csak beléveti. Isten szent igéjét az ő szent lelkének segítségül hívásával olvasom közöttetek Máté evangéliumából a 11. résznek 25. versétől a 30. verséig. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, ahogy halad előre az idő, már lassan a nyárhoz közeledünk, úgy látom magam körül embertársaimon, és úgy tapasztalom saját magamon is, hogy bizony mindinkább elfáradunk. A mai ember éves ritmusa egészen más, mint régen. A földművelőké volt például, akik ugye ősz végére fáradtak el, és érezhették ugyanezt saját magukban. Korunk embere így május végére, júniusra fárad el leginkább. Ebben semmi kivetni való nincsen, legtöbben közületek közülünk, egész évben korán kelünk, rohanunk a munkahelyünkre, iskolába, óvodába, helyt kell állni folyamatosan, különböző területeken, minden nap, sokunknak még hétvégén is. Gyermekeinkkel, fiataljainkon is érződik-e fáradtság, nem is csoda, nekik egész évben teljesíteniük kell. Még nyugdíjasaink is igénybe vannak véve, és ők ráadásul egy egész élet terhét, fáradalmát hordják vállukon. Legtöbbünk számára a nyári hónapok adnak felüdülést, nyáron tudunk kicsit feltöltekezni lelkünkben is, ekkor van időnk kipihenni magunkat. De hol van már a tavalyi nyár? Kedves testvéreim, ha most úgy érzitek, hogy minden egyes nap csak egy újabb erőpróba, melyben helyt kell állni, minden egyes új nap egy újabb kihívás, és hiába hoz álmot az éjszaka, reggel mégis fáradtan ébredtek, ébredünk, akkor hadd szóljon ma hozzátok is az Úr Jézus szava. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Igénken keresztül Istenünk mindenek előtt azzal vigasztal és biztat bennünket, hogy nem kell szégyelnünk, ha fáradtak vagyunk, ő előtte sem, embertársaink előtt, sőt önmagunk előtt sem. Nem kell úgy tennünk, mintha mindig szárnyalnánk, mintha mindig kicsattannánk az egészségtől és az erőtől. A fáradtság természetes, érthető állapot, és Urunk jól tudja ezt. Hogyan is olvastuk Ézsaiás próféta könyvében? Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Nekünk is tudatában kell lennünk esendő voltunknak, különben önmagunkat csapjuk be. A bűneset óta a fáradtság emberi életünk belejárója. A munka ugyanis nélkülözhetetlen része az életünknek, és a becsületes munka fáradtá tesz. Emlékezzetek csak vissza, milyen útravalót kapott Ádámban minden emberre földi életre. Így olvashatjuk Mózes első könyvében. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Arcod verejtékével eszed a kenyeret. Olyan következmény ez, melyet Istentől kaptunk. Lázadni ellene felesleges. Mindennek rendelt ideje van, eljön majd ideje a pihenésnek is. Nem csak fáradtságról beszél Jézus ebben a szép igében, hanem teherhordozásról is. Úgy gondolom, mindannyian hordozunk terheket. Persze különbözőek lehetnek ezek, vannak anyagi terheink, vannak emberi kapcsolatokból fakadó terheink, hordozzuk a múlt terheit, és a bizonytalan jövő miatti aggodalmaink terheit is görgetjük a vállainkon, de tudnunk kell, hogy nincsen ember, aki ne viselne terheket. Erősíthet bennünket az a tudat, hogy mindenki akkora terhet kap, mely elhordozására képes. Ez egyfajta belénk vetett isteni bizalom is, hogy nem kapunk nagyobbat, és mivel képesek vagyunk elhordozására, ő adja. És az is talán erősít bennünket, hogy tudjuk, hogy sokszor a leggyengébb pillanatainkban borulunk le igazán Isten elé, és nagyon sok mélység vezetett már szárnyaló hithez, mert ő adja ilyenkor az erőt, és a kegyelem őtőle érkezik. De mégis úgy gondolom, szólnunk kell ma a fáradtságról és a teherhordozásról, mert különben nem beszélt volna külön erről Jézus, a mi Urunk ebben az ige versben. Mind a fáradtságnak, mind a teherhordozásnak ugyanis van egy nagy-nagy veszélye, amelyiktől meg akar bennünket óvni Istenünk. A fáradtság, a teherhordozás magában hordja annak veszélyét, hogy fásultságba, lelki elfáradásba, kiégésbe csap át. Ez pedig már a legbenső énünket érinti. Sokkal támadhatóbbak, sebezhetőbbek vagyunk, amikor fáradtak vagyunk és megterheltek, és nem csak embertársainktól fogadunk ilyenkor mindent, sokkal érzékenyebben, de az ellenségtől, az ördögtől is könnyebben kapunk sebeket. Van azonban valaki, aki soha nem fárad el. Valaki, akihez mindig menekülhetünk. Hát nem tudod, hát nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Urunk nem akarja, hogy lelkileg is megfáradjunk, kiégjünk, nem akarja, hogy lelkileg kimerüljünk. Kedves testvérek, hadd mondjam el közöttetek, hogy amikor harmadik gyermekünk született, akkor 5 napot kellett a kórházban töltenem. Nyilván azt gondolhatjuk, hogy ez az idő kiválóan alkalmas arra, hogy a kismama kipihenje magát. Sajnos nem vagyok amúgy sem egy nagyon jó alvó. Hát még amikor 3 édesanyja jön-megy a szobában éjszaka, kisbabák sírnak, csecsemők ordítanak a másik szobában, a folyosón néha még éjjel is vigadalom van a szülőszoba előtt, azután hajnali 5-kor egy ápolónő belém lő egy injekciót. Bizony, életemben nem voltam annyira fáradt, mint amikor ezek után otthonomba tértem. És tudtam, hogy vár rám majd a másik 2 gyermek, vár rám a család, a házi munka és az újszülöttet látogató rokonság. Először úgy gondoltam, nem fogom kibírni, és csak fohászkodni tudtam. De valahogy minden elsimult. A családomtól, akik jöttek és segítettek, annyi szeretetet kaptam, és annyi segítő jó szándékot, hogy így értettem meg, hogy sokszor még a körülményeken keresztül is lehajol hozzánk az Úr. És a fáradtságom, amely már szinte átcsapott lelki fáradtságba, egy csapásra elszállt. Mert Urunk, ő kéri tőlünk, hogy menjünk hozzá bátran. Ne csak akkor, amikor nagy döntések előtt állunk, és ne csak akkor, amikor valamit dicsérő szavakkal meg akarunk köszönni, hanem menjünk hozzá bátran napi gondjainkkal, terheinkkel is. Nekünk van erre szükségünk. Ennek bizonysága az a csodálatos fohász, melyet felolvastam, még egyszer hadd mondjam el közöttetek, Jézus szavaival, magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és feltetted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindig nagyon fontos számunkra, amikor az Úr Jézus a gyermekeket adja példaként, mert nagyon sokat tanulhatunk ebből. Tudjuk, hogy itt nem a nagyobb bakcskákról, hanem a karonülő csöpségekről van szó az eredeti görög nyelvben. Azért, mert ők még őszintén elmondanak mindent. Úgy jönnek hozzánk azzal az őszinte nyitottsággal, minden bizalmukat felénk helyezve, hogy elmondják félelmeiket, örömeiket, gondjaikat. Ugye nagyon szomorú lenne, ha ezt nem tennék. Így kell nekünk is Istenhez járulnunk. Ezért kéri tőlünk igénk a mai napon is, hogy menjünk őhozzá, és vegyük fel az ő igáját, merjünk vele mindent megosztani. Ő tud rajtunk segíteni. Az Úr Jézus meg tud bennünket gyógyítani. Nagyon bölcsen fogalmaz az ige. Nem úgy gyógyítgat bennünket Isten, hogy elveszi egy csapásra terheinket, fáradtságainkat megszünteti, és kipihenté tesz. Legtöbbször nem a körülményeinket változtatja meg, hanem a körülményeken keresztül bennünket alakítgat, csiszolgat, igéje és szent lelke segítségével. Egy nagyon fontos ajándékot azonban mindannyiunknak megad, ha ő hozzá menekülünk. Arra kaptunk ígéretet elhangzott igényben, hogy mindenek felett nyugalmat ad, megnyugvást. Az itt olvasható görög szó olyan nyugalmat jelent, melynek nem kell többet félnie a büntetéstől. Lelki, szívbéli nyugalmat, mely nevetve néz a holnap elé, olyan nyugalmat, amely a földi fizikai nehézségek és terhek viselése közben is bepillantást kaphat Isten nyugalmába, akiről tudjuk, hogy maga is megnyugodott a világ teremtése után. Olyan megnyugvást kaphatunk, mely a nehézségek közepette is meglátja életünkben a szépet, a jót, vagyis Isten jelenlétét. Feltehetjük most így a kérdést együtt, hogyan történik mindez? Kissé különös az ige folytatása. Jézus így fogalmaz, vegyétek fel az én igámat, mondja. És ezzel 2 dologra szeretne megtanítani bennünket. Mindkettőhöz tudnunk kell, hogy milyen is egy iga. A mai ember számára már nem természetes a látványa. Régen gyakran lehetett látni igahordó állatokat, elsősorban a szarvasmarhákat fogták be igával vagy gyáromban. Amikor a szekeret húzó állat nyakára tették, akkor az az állat szolgai engedelmességgel kellett, hogy húzza a nehéz terhet. Nem is nagyon tudott más tenni, mint fejét lehajtva haladni előre az úton. Így, amit először is megtanulhattunk ebből a képből az Úr Jézustól, számomra nagyon megrendítő. Nagyon megrendítő, mert belegondoltam abba, hogy ő, akiért a mindenség teremtetett, aki az Atyával egy lényegű, ő viszi ezt az igát, erre mutat rá. Olyan szolgai formát mutat ezzel elénk, amely mélyen megdöbbentett. Azt a képet juttatta eszembe, amikor az utolsó vacsora előtt tanítványai elé térdepelve egyenként megmosta lábukat. Vegyétek magatokra az én igámat, mondja Jézus. És az az Úr kéri tőlünk ezt porszemektől, aki a mindenség ura. Valami egészen különös dologra szeretne bennünket megtanítani ezzel a képpel. Nem azt mondja nekünk, hogy tegyük le, és ő majd húzza, elviszi a gondjainkat, hanem arra kér, hogy vegyük föl az ő igáját. Vagyis egyrészt gondoljunk bele abba, hogy mit tett ő. Mit tett értünk az az Isten, aki egy leheletnyi fújással eltörölhetné az emberiséget. Szolgaként, egyszerűen, alázatosan az ő fiában eljött, hogy mindannyiunk bűnéért meghaljon nyomorultan egy kereszten. Mert úgy születtünk erre a világra, hogy visszük tovább azt a bűnt, amelyből kilépni másként nem lehet. Csak ezzel az alázatos szívvel, elfogadva és megköszönve, hogy Isten lett értünk szolgálvá. Ha belegondolunk ebbe egy pillanatra is, akkor az mélységesen megrendítő, mégis mélységesen boldogító ismeret. Vegyétek fel az én igámat, mondja Jézus. És ha tudjuk, hogy milyen egy iga, akkor még egy dologra megtanít bennünket mai igénk. Mert az az iga, melyet a Jézus korabeli Palesztinában hordtak, olyan iga volt, melybe kettő nyak fért, ketten húzhatták. Ha felvesszük az Úr Jézus igáját, akkor az azt is jelenti, hogy megértjük, hogy gondjainkkal, terheinkkel, fáradalmainkkal többet nem lehetünk soha többet egyedül. Az önkéntesen felvett igába Jézus rámutat arra a helyre, amely mellette van, az pedig a mi helyünk. Vajon felvettük-e már igazán? Vagy már letettük régen? Kedves testvérek, arra szeretnélek benneteket ma kérni, hogy vegyük komolyan ezt a kérést, és köszönjük meg, hogy együtt húzhatjuk azzal az Istennel, akiéi vagyunk. Tanuljátok meg tőlem, mondja az Úr Jézus, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. És ezzel a gyönyörű mondattal még újabb titkokat tár fel elénk az ige. Tudom, olyan világban élünk, ahol a szelídséget gyakran összetévesztik a gyengeséggel, pedig csak a legerősebb emberek tudnak igazán szelidek lenni. Az én nagyapám katonatiszt volt, százaknak parancsolt, de soha egyetlen szóval nem bántott bennünket, védteleneket, kicsinyeket, vagyis az ő unokáit. Jézus szelídsége azt mutatja számunkra, hogy ő soha nem lázadt az Atya akarata ellen. Ő azért jött, hogy betöltse azt, amit Isten kért, és mindent, amit tett, ebből a kiapadhatatlan szeretetből és hűségből tette. A kereszten is azért imádkozott, hogy Isten bocsásson meg azoknak, akik nem tudták, mit cselekszenek. Vajon mi el tudjuk-e fogadni ezzel a szelídséggel életünk eseményeit? Észreveszik-e a végtelenül jó isteni akaratot, akkor is, ha éppen nehezen mennek a dolgok? Vagy lázadozunk? Mennyi erőt, mennyi energiát vesz ki belőlünk életünk folyamán a körülmények elleni lázadozás? Pedig sokszor megértjük, hogy minden úgy volt jó, ahogy történt. Úgy gondolom, ha naponként erőt kérnénk ahhoz, hogy ne panaszkodjunk és ne essünk a körülmények miatt kétségbe, sokkal nagyobb örömünk maradhatna az életben, ha azzal a szerítséggel fogadnánk mindent, ahogy az Úr Jézus tette. Úgy gondolom még azt is, hogy még csodálatosabb titkokat tár fel az ige, ahogy tanulmányoztam, abból azáltal, ahogy Jézus ezt az igát hordta. Mert nézzük csak, mit is mond rá. Az én igám boldogító, az én terhem könnyű. Egészen közel visz bennünket ahhoz a titokhoz, hogy milyen Istenünk van. Pedig mi sokszor félreismerjük Istent. Haragos istenséget képzelünk el, akit ki kell engesztelnünk valahogyan. Olyan Isten, akinek meg kell felelnünk fogcsikorgatva is. Ő pedig szolgai formát véve fel, igát húzva mutat a mellette lévő helyre, és azt mondja, boldogító, amit tesz. Jézusban mutatja meg nekünk az Atya, hogy ő a szeretet Istene, hogy az ő vérével minden bűnünk eltöröltetett, hogy nem nekünk kell eleget tennünk, hanem meg kell köszönnünk ezt, és akkor hálából tudunk mindent megtenni, amit kér. Aki már átérte közöttetek azt, hogy szeretetből lehet késő estig dolgozni, mert így tudjuk csak a családot eltartani. Aki átérte már azt, hogy szeretetből lehet a lázas gyermek mellett éjjel ébren lenni és fogni a kezét. Aki már átérte közöttetek, hogy szeretetből lehet korán kelni hajnalban, elkészíteni az uzsonnát és törődni a gyerekekkel, a családdal. Azt tudja, hogy ez az iga boldogító. Kedves testvérem, nem tudhatom, hogy mennyire vagy fáradt. Azt sem tudom, hogy milyen terheket cipelsz. Csak azt tudom, hogy Isten ígéretében lehet bízni. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Legyen így a mi életünkben is. Ezt kérem, ezt kívánom. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre válaszul énekeljünk, és szeretném még közöttetek azt elmondani, hogy bár nem beszéltem össze Laci bácsival, de mondtam neki, hogy a mai ige hirdetésen erről az igéről lesz szó, és akkor ő megrendülten mondta nekem, hogy ez az ő megtérési igéje volt. Úgyhogy amíg énekelünk, megkérem őt, hogy jöjjön majd, és olvassa fel a versét a gyülekezetnek. A 274. dicséretünknek verseit énekeljük tovább.
áram, álltam az Úr áldában, de lelkemben gyúrult a sátán. Ige a pap szájában, beszélt a pap, szólt a lelkész, Isten szavát hirdetve, mondta, ki erős ellenvéd, a híveket hintette, hintette a kitartásra, hitre és szent akarásra, de sátán úr én bennem, nem hittem az Istenben. Az Isten erősen volt. Lelkem kétségbe este, végül Jézusnak beugrott, a sátán letevette, és mikor újból ott állottam Istennek szent házában, és az igét újból hallottam a lelkésznek szájában, tudtam, neki boldog ég föld, tudtam, miért lesz a bűzék zöld, a kismadár végtalon, mindenben ő parancsol. Sok évi tévejés után az Istenhez megkérte. Sok évig tartott a sátán hatalmában. Legyéktem most lámzomat, kísértését mindörökre győztem. Megbocsátja lelkem végkét Isten, majd a kérdőben. Még igenben boldog létért, a mennyben üdvösségért imádkozom szüntelen. Értem, legyen szüntelen. Előveszem a Bibliát, ismét tudom olvasom, olvasom az Isten szavát, Jézushoz imádkozom. A Jóisten meghallgatta Buzú imádságomat, és lelkembe visszaadta elvesztett nyugalmamat. Így szólt hozzám Jézus szava, így mondotta a Biblia, így mondotta egykor ő, Isten fia, a dicső. Jöjjetek mindnyájan hozzám, akik megfáradtatok, és megterheltetve most már, nálam majd megnyugodtok. Az én igám ti rajtatok, s tőle megtanuljátok, hogy én szerint szívű vagyok, és nyugalmat találtok. Mert igámat elfordani, gyönyörűséges valami, és kedvemet ki nektek, könnyű lesz viselnetek.
Köszönjük. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Drága Urunk Jézus Krisztus, leborulunk előtted, és szeretnénk megköszönni, hogy te mennyire jó vagy hozzánk, de látod, sokszor még szavaink sincsenek. Sokszor csak azt látjuk, hogy a földi életben annyi minden visszatart, fogva tart bennünket, lehúz, és nem engedi, hogy a te dicsőségednek örüljünk. Köszönjük, hogy úgy jössz felénk, hogy átjössz mindenen keresztül, és a szívünkig tudsz jutni. És köszönjük neked, hogy szólsz hozzánk bátorító, erősítő szavakat. És megláthatjuk, hogy ahogy te szeretsz bennünket, az egészen az örök életig mutat, és minden tervünket veled együtt vihetjük, hordozhatjuk. És akkor eltörpülnek fáradtságaink, eltörpülnek aggodalmaink, a terhek a te drága magasságodból nem is olyan nagyok, és meg tudjuk köszönni, hogy nem vagyunk soha egyedül. Te viselsz ránk gondot, te vagy az, aki megtartasz, és oda menekülhetünk hozzád, amikor nagyon nehéz. Köszönjük neked, hogy nem vetsz el soha magadtól, és köszönjük, hogy megújító erődet adod, és sokszor a próbatételeken keresztül érthetjük meg, hogy te vagy a kegyelem Istene, és a mi erőtlenségünk a te erőd által lehet nagyjá. Áldunk és magasztalunk, hogy nem csak a magunk terheit hordozhatjuk már ezzel az erővel, amit tőled kapunk, hanem egymásét is. Odafigyelhetünk mindazokra, akiket ránk bíztál, és tehetjük ezt szeretetből, hogy így az iga boldogító és gyönyörűséges legyen. Nyitogasd a mi szemünket, kérünk, hogy lássuk ki az, akinek valóban terhét kell segítsük. És tegyél bennünket bátrakká, hogy elmondhassuk egymásnak is, hiszen ezért adtál testvéreket. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is imában is eléd hozhatjuk mindazokat, akiket ránk bízol. Egy gyülekezetnek minden tagját, kicsinyektől, nagyokig, fiataloktól, idősökig. Te látod, kinek van szüksége beteg ágyon megerősítésre, vigasztalásra. Segíts, Urunk, hogy egymás felé fordoz, egymás terhét is hordozva gondoljunk őre rájuk is. Kérünk, Urunk, gyülekezetünk presbiterjeiért, lelkipásztoráért, az ő családjáért. Kérünk közel és távol lévő gyülekezetekért, magyar hazánkért. És most egy csendes percben hadd köszönjük meg szívünk mélyén mindazt, és hadd tegyük te elé terheinket, mondjuk el csendes fohászainkat is. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg a hirdetéseket. Tiszteletes Úr nevében először is köszönöm az elmúlt heti munkákat, segítségeket, adományokat. Hirdetem közöttetek, hogy 2013. július 8-ától 13-áig nyári gyermektábort szervezünk az óvoda nagycsoportos kiskátésok számára. Helyszín a Szolgáló Szeretett Háza Móron. A tábor költsége 23 000 forint, de ez tartalmazza a teljes ellátást és az utazás költségeit is. Két gyermek esetén 40 ezer, három gyermek esetén 54 ezer forintot kell csak fizetni. A jelentkezési határidő 2013. június 14-e. Augusztus 21-től 23-áig nyári napközis gyermektábor lesz. Helyszín a gyülekezeti ház Komázon. A tábor költsége 6 ezer forint. Két gyermek esetén 10 ezer, három gyermek esetén 13 ezer forint. Jelentkezési határidő augusztus 1-e. 2013. július 23-ától 27-ig lesz a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, idén Mezőtúron. Részletek interneten találhatók csillag.református.hu oldalon. Szeretném közöttetek hirdetni, hogy igaz, csak szeptemberben, de gyülekezetünk szeretettel látja majd vendégül Petrőcz Éva és Szabó András testvérünket. Petrőcz Éva József Attila díjas költőnő, és megkért, hogy hirdessem közöttetek, hogy június 7-én, 8-án és 9-én, amikor a könyvhét lesz, dedikálni fogja a könyveit. Őt június 9-én, vasárnap találjuk meg a könyvhét ünnepén. Erről majd kint szórólapokat is lehet elvenni, akit érdekel. Hirdettem közöttetek, hogy harang is szólt a héten. Május 26-án Zsigmond Attiláné halt meg, 68 évesen. Május 31-én volt Pomázon a református temetőben a temetés. Hirdetném az alkalmakat is. Hétfőn 9:30 lesz a babamama kör, 5 órakor imaóra Pomázon, kedden délután 6 órakor bibliaóra Csobánkán, és 6 órakor a kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor lesz a bibliaóra Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóra Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóra, és szombaton 17 óra kezdettel házasságkötési fogadalmat erősítenek meg templomunkban, 50 év elteltével Fóris Géza és Fóris Gézáné házasságkötési fogadalmát erősítjük meg, Isten áldását kérjük rájuk. Vasárnap 9 órakor lesz a megszokott időben Csobánkán az istentisztelet, 10:30 Pomázon. A pomázi istentisztelet keretében megkereszteljük Kaposi Kovács Elzát. Délután 3 órakor presbiter családok délutánja lesz, és 6 órakor pedig presbiteri gyűlés. Jövő héten tiszteletes úr hirdeti az igét, aki nem beteg, ne aggódjanak a testvérek, csak teendője volt, családi okokból van távol. Kedves testvérek, áldás vétele előtt énekeljük a 264. dicséretünket, majd fennállva kérjük Isten áldását, és végezetül nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 264. dicséretünknek valamennyi versét énekeljük, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. hirdeti valóban áldásvétele előtt, ma 5 órakor lesz az évadzáró hangversenye a Psalms kórusnak a templomban. Tehát ma délután 5 órakor szeretettel várunk mindenkit, és hívogatunk, gyertek el délután 5 órakor a Psalms kórus évadzáró hangversenye lesz. És most kérjük Istenünk áldását fennállva. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Amen.